Tisztelettel köszöntök mindenkit az alkalmon. Bemutatkozom, mert talán nem biztos, hogy mindenkit ismerek, vagy mindenki ismer engem. Tóth Gábor vagyok, táplálkozás biológiával, úgynevezett élelmiszertudománnyal foglalkozom, és az a fő célkitűzése a munkámnak, hogy feltárjam az ok-okozati összefüggéseket, azokat a belső összefüggéseket, amit így ebben a formában talán nem szoktak, vagy nem szabad közzétenni. Úgy is mondhatnám, hogy engem azért alkalmaznak, amiért másokat már nem biztos, hogy alkalmaznak egy-egy helyen, mert érdekektől függ a tudomány, és nekem is megtisztelő, hogy egy ilyen lehetőséget kapok, hogy beszélhetek ezekről, és azt hiszem, van rá igény. Néhány órával ezelőtt, inkább úgy mondom, hogy mintegy két nappal ezelőtt nem keveset volt alkalmam beszélgetni, talán sokak számára ismerős a név, Sebestyén Balázzsal, aki hát részben ugye a rádióban dolgozik, részben pedig, mint magánember, elég komoly gondolkodású, ahogy megismertem, rendkívül sokat beszélgettünk feleségével, kért egy kis időt, és az úgynevezett celeb világot is, a celebeket is érdekli az egészségvédelem, van miről beszélni, mert ők sem mindig egészségesek, vagy az ő gyermekeik nem egészségesek, és szeretnének tanácsot kérni. Tehát van lehetőség arra, hogy Magyarországon is erről a témáról beszéljünk. Egyik szemem sír, a másik nevet, magyarázom azért, mert erről a témáról kell szólni. Nem nagyon kedvelem azokat az előadásokat, ahol valamilyen konkrét irányzatot kell bemutatni, mert óhatatlanul is lesznek ennek árnyoldalai. De ezt a témát nem kerülhettem meg. Amiként a harcosok étrendje témát sem fogom megkerülni. Már volt egy bemutatkozó előadás nemrég a Testnevelési Egyetemen Budapesten, mert olyan új irányzatok jelennek meg Magyarországon, amelyek egy bizonyos pályát befutottak már külföldön, tengeren túlon, és Magyarországon, mintha valami új dolog és valami fantasztikus új rendszert hoznának be, és új tudományt megjelennek, és mondhatom, hogy tömegeket szippantanak be, mert szakmainak hangzik, szakmainak tűnik, és azt hiszem, ez az a pont, amitől kezdve már nem kerülheti meg a figyelmünket. Ha egy rendszer bejön Magyarországra, és azt mondja magáról, hogy ő csak úgy pénzt szeretne keresni, akkor nem szoktunk vele annyira foglalkozni, mert elég egyértelműen fogalmaz meg dolgokat. De hogyha egy rendszer önmagát tudományosan és szakmailag igazolhatónak állítja be, akkor muszáj, hogy non-profit jelleggel, tehát nyilván nem fűződik sem érdekünk, sem ellenérdekünk semmilyen irányzathoz, hogy ezt bemutassuk. Nos, ez a rövid felvezetés ennek a témának, és szeretném szakmailag áttekinteni ennek az úgynevezett paleolit rendszernek, táplálkozási irányzatnak a főbb vonulatait. Néhány bevezető gondolatot szeretnék elmondani ez előtt. Az elmúlt évtizedekben úgynevezett étrendi irányzatok söpörtek végig, ez mind a mai napig tart, nincs vége. Mi ennek az oka? Az az oka ennek, hogy az úgynevezett közép-európai, kelet-európai régió le van maradva az amerikai világhoz képest. Önök szerint hány évvel? Erről viták folynak, hogy hány évvel vagyunk Amerika mögött. De azt hiszem, hogy ez a felzárkózás ez egyre rövidebb időtávot ölel fel. Úgy is mondhatnám, hogy ami Amerikában 50 év alatt alakult ki, vagy jelent meg, az Magyarországra az elmúlt 10-15 év alatt kerül be. Egyre gyorsabban hömpölyög be Magyarországra újabb és újabb amerikai táplálkozási irányzat, és meg kell kockáztatnom, hogy ez káoszt okozott. És káoszt is okoz, mert amióta a testkontroll elindult, aztán az AB0 terv, ugye a vércsoport szerinti diét és egyebek, csak kapkodja az ember a fejét, hogy mi jöhet még egymásnak ellentmondó irányok, irányzatok, és miután akár én magam is 12 éve oktatom a térjünk át a növényi dominanciájú étrendre típusú gondolatokat, és meg kell mondanom, nem könnyű ezt a munkát így végezni, mert folyamatosan a húsfogyasztás, a tej, tojás, illetve a sajtfogyasztásnak a tudomány által is preferált és bizony meglökött szakmai anyaga is mindig az utunkba akadnak. Tehát nagyon, nagyon sok munkát kell végezni ahhoz, hogy egy embert valamilyen szinten rá lehessen beszélni, hogy tartson húsmentes napokat. Nem erőszak, nem presszió, hanem csak szeretnénk megvilágítani, hogy mi van a húsokkal, milyen probléma van a húsokkal. Mert a húsipar soha nem fogja mondani, hogy az állatok rákosak. És hogy a rákos állatokat nem szűrik rákra. Gondolom, ezzel nem mondtam újat. És a rákos állat bekerül a Párizsiba. És most erre önök azt kérdezhetnék, hogy igen, és akkor a rákbetegség tovább adódik az emberre is? Hogyha azt megfőzik, megsütik, füstölik, darálják? Mert ugye a rákbetegség az nem vírusos fertőzés. Az nem fertőző betegség. De nagy kérdést vett fel, hogy a rákbeteg sertés, a rákbeteg szarvasmarha húsa, ha darált formába bekerül a humán táplálkozásba, okoz-e rákot vagy nem? És Celzel professzor írásai után és kapcsán, ugye a Celzel professzor azt mondta, hogy ha egy állatban vagy egy emberben rákbetegség alakul ki, annak van mindig egy kezdőfázis, iniciációnak hívják, amit döntő részben vírusok indítanak el. Lehet radioaktív sugárzás, lehet valamilyen peszticid, növényvédőszer, stb. Főszabályként vírusok, vagyis az állat, amelyik rákbeteg, hordozza a vírusgént is. Azt, ami kiváltotta nála a rákbetegséget. És azt a vírusgént átviszi az emberbe is. És a vírusgén rendelkezik időnként hőálló köpennyel, vagyis a füstölt pálcolt húskészítményben is lehet. És a szakma ezzel nem foglalkozik, mert nem publikus. Úgy nevezik, hogy tumorkeltő vírusgének. Ez csak részben föl fog ma merülni, de nyilván nekem nem az a célom, hogy riogassak bárkit. De van egy jó pár olyan gondolat, amit igazából nem nagyon fognak olvasni könyvekben, mert, vagy hát azt mondom, hogy népszerű irodalmakban, mert nem foglalkoznak vele, muszáj vele foglalkozni. Nyilván, hogy amit én most mondtam, ez ahhoz vezet, hogy valaki mondjuk egyre kevesebb húst fogyaszt, vagy hogyha beszélek majd a tejről, akkor ez ahhoz vezethet, hogy valaki talán időnként átgondolja a tejfogyasztását is, és az ilyen típusú előadásoknak, információknak nem mindenki örül, és nem minden iparág örül. Ezért foglalkozunk úgymond non-profit alapítvány jelleggel ezekkel a témákkal, de muszáj ezekről beszélni. Zárójában jegyzem meg, hogy én gyermekkoromtól kezdve húst hússal lettem. Ez volt az egyetlen étel, amiről engem nem lehetett lebeszélni. Mert ugye könnyű annak beszélni a húsmentességről, aki mondjuk vegán családban nő fel, vegetáriánusként, hát nyilván tovább viszi a hagyományokat. De én úgymond erdélyi vonalakról érkeztem, és elképesztően húsos voltam, és ennek hátterén végül elég komoly küzdelem árán, de engem az információk győztek meg, és meggyőztek azok az egyéb aspektusok, amik révén nem tudtam, tehát nem volt más választásom. Vagy eszem a húst rossz lelkiismerettel, első pont. Megtehetem életem végéig. Az a kérdés, érdemes-e? Vagy nem eszem a húst, de jó a lelkiismeretem. Egyik kedves hallgató állt fel egy előadáson, valamikor vidéken jártam, és azt mondta, hogy szeretné kifejezni őszinte részvétét az ilyen típusú emberek iránt, mint én, mert hogyha valaki túl sokat tud, akkor mit eszik az ilyen ember? Tehát, hogy akkor én egyáltalán örömmel tudok-e élni, étkezni? És szeretném azt a vigasztaló jó hírt mondani önöknek, hogy igen, lehet boldogan élni, és lehet jó lelkiismerettel táplálkozni. Hozzáteszem, én sem vizsgálom az összes ételt meg, hogy mi van benne, hanem megvannak azok az alapkoncepcióim, alapszabályok, amik szerintem minden embernél meg kell, hogy legyenek. És ezek kapcsán alakítjuk ki az étrendünket, így viszont megvan az a hitünk, hogyha mindent megtettél, amit megtehettél magadért, mindent megvizsgáltál, lelkiismeretedre hallgattál, amit lehetett, megtetted, ami nem tudsz változtatni, azon nem tudsz változtatni. Azon ne edd magad. Megvan az a hitünk, hogyha lelkiismeretünk szerint élünk, az ismereteink és a lehetőségeink birtokában, megvan az a hitünk, hogy egészségesnek tart meg minket a Teremtő. De ha valaki tud valamit és nem teszi, nem változtat, ott látok igazán problémákat. Nos, ez az a bevezető gondolatsor, amit el szerettem volna mondani, nyilván mindenféle presszió nélkül, és megjelentek az irányzatok, és a paleolit irányzat is ennek a része. Van, aki azt mondja, hogy marad meg a konvenciók a hagyományok mellett. A magyar és az európai táplálkozás tudomány azt mondja, hogy vannak Magyarországon úgynevezett, hallották már ezt a kifejezést, hogy több évszázados táplálkozási hagyományok. Ezért érdekes kérdés a szezámma kérdés, a szója kérdés, mert nem tartozik hozzá szervesen a magyar táplálkozási, több évszázados táplálkozási hagyományokhoz. És van egy ilyen fogalom, hogy hát ezt nem tudom, ki hallotta, a megélhetési ellentmondók. Hallották már? A megélhetési ellentmondók. Amikor bejön egy szenzációs könyv, egy szenzációs hír, és van egy viszonylag szűk csoport, aki ebből meg szeretne élni. De ezt ők úgy kommunikálják, hogy ők a Magyarország és az adott ország lakosságának az egészségi védelméért teszik ezt. És ezért egy viszonylag új rendszert hoznak létre, és mögé csatolnak egy amerikai, vagy külföldi, vagy bármilyen terméket, vagy rendszert, nem megyek ebbe bele részletesen, csak jelzem, cél szenzációs újdonságot közreadni. És azt mondani, hogy nálam van a megoldás, én hordom a bölcsek kövét a zsebembe, stb. És így jelennek meg tulajdonképpen új eszmék, amik azt hirdetik, hogy eddig minden butasság volt, vagy sok minden butasság volt, meg üzlet, meg érdek, én pedig elhoztam önöknek, mondják bizonyos irányzatok, a megoldást, és hát emögött van egy termék, és van egy, hát egy üzletpolitika is. Hangsúlyozom, maga az üzletpolitika effektíve, mint olyan, ugye nem egy sátáni dolog, egy ördögi dolog, egy démoni dolog, de amikor azt szolgálják, tehát ezt, ugye ez motiválja magát a folyamatot. És emlékezem, amikor egy kedves doktor úr behozta ide Magyarországra a vitaminterápiát. Fogják tudni, hogy kiről beszélek. Nyilván egy felvételnél nem nagyon szeretnék nevesíteni. Megírt egy könyvet, lehúzta a leplet a Rockefellerekről. És elmondta, hogy önnál van a megoldás. Aztán el akartam menni egy előadására a Volgaszállóba, vagy volt Volgaszállóba, és 900 forint volt egy jegy. És gyorsan beszoroztam ezt mondjuk egy olyan pár százzal, ahány hely volt az adott helyen, teltház volt, és olcsón lehetett kapni a könyveket, majdnem mindenki vett könyvet, és gyorsan beszoroztam úgy 800-zal a 900-at, hozzáadtam a könyvből származó bevételeket, és hogy eljutottam egy olyan 1 millió forinthoz. Egy este alatt. És akkor azt mondtam, hogy én nem megyek le erre az előadásra, bocsánat, mert az ember, aki publikál arról, hogy micsoda gazdagság uralkodik a gyógyszeriparban, és micsoda üzlet, ott nekem sajnos nem volt hiteles. És nyilván nem akarok előítéletekre bátorítani senkit, de itt nem tudtam elfogadni, és maradtam a publikációk mellett, mert azt mondtam, hogy ez itt nekem nem stimmel. És ezért borzasztó fontos, hogy az ember mit mond, és mint kommunikál, és hogyan él, mert ugye az irányzatok mögött lehetnek ugye érdekek is. És a paleolit mögött is ugye indult egy komoly vonal, ami szerintem most így végig kíséri ezt az egész irányzatot. A cukorbetegek gyógyulnak a paleolit táplálkozástól. Nem is kevesen. És tudják, egy óriási veszély, hogy amikor egy ember elkezd valamilyen irányzattól gyógyulni, akkor azt hiszi, hogy az egy jó irányzat. És ezt tartom életveszélyesnek. Mert az emberek vágynak arra, hogy valamitől gyógyuljanak, és tudják, az az érdekes, hogy amikor azt mondom valakinek, hogy tanuljon meg hasi lélegzést folytatni. Egyen zöldséget, gyümölcsöt, csökkentse a húsféléket, a tejet. Fog-e ettől valaki gyógyulni? Azt mondom, fog, de nem azonnal. Meg kell mondjam őszintén, hogy az igazán értékes elveket én onnan tudom megkülönböztetni, a többitől, hogy nem hatnak azonnal, de hatnak rövid és hosszú távon is. Rövid távon is már hatnak, de nem azonnal, de hosszú távon főleg. És ahogy egyre jobban követem az elveket, egyre jobban érzem magam. Csak az emberek általában sajnos egy rövid távú megoldást szeretnének, mert ők gyorsan szeretnének gyógyulni. A testkontroll után megjelentek fogyókúrás irányzatok, maga a testkontroll is részben az volt. Vércsoport szerinti táplálkozás, pH csoda. Mindennek az oka az, elsebasodás. Tehát egy-egy könyv azt mondja, hogy megtaláltam mindennek az okát. Olvastam egy könyvet a kandidáról, azt írja a könyv, hogy megtaláltam minden betegség okát a kandidagomba. És én ebben nem hiszek. doktor azt mondta, hogy a betegségek oka nem valami, hanem valaminek a hiánya. És ezért egy egyébként külföldön régóta ismert vitamin túladagolást indít el. Teljesen érthető, hogy amikor túladagolom a vitaminokat, a kedves beteg jobban fogja magát érezni. Hát ezt a pszichiáterek hosszú ideje tudják. Ezért írják fel ugye a lelki betegeknek legelőször is a B-komplex koktélt. Nyilván tesznek hozzá mást is, tehát kis nyugtatót, egyebeket nem foglalkozom ezzel, csak a lényeg, a vitamin terápiának az antidepresszáns hatása, az egyik legrégebbi szakmai eredmény, ehhez képest Magyarországon drámaian újszerűnek hatott a vitamin terápia adása, és amikor az emberek elkezdték ezeket a nem túl kis kapszulákat vagy tablettákat fogyasztani, azt tették észre, hogy jobban vannak tőle. És elterjedt ez a rendszer. Pedig egyszerű háttere volt vitamin terápia, pszichiátriából áthozni a közéletbe ezeket. Amikor, hadd ne nevesítsem, amikor itt van, az update program megjelent, ismerjük ugye az update programot, az update programban, kedves hazai fitness guru, ha szabad így mondani, azt az egyszerű elvet használta, hogy a kenyérben a szénhidrátok egy részét átváltotta mire? Guar maglisztre. Ilyen pofon egyszerű megoldással lehet egy rendszer teljesen motorizálni és beindítani, és ezzel a borzasztó egyszerű elvvel, hogy a keményítők egy részét, az egyébként gluténérzékenyek körében évtizedek óta ismert guar maglisztre helyettesítve, és térfogat növelőket adva hozzá, szép kenyereket lehet gyártani, amelyek energiatartalma fele annyi, mint egy keményítő tartalmú kenyéré, ezzel le lehet fogyni. De ez nem történelmi újdonság, hanem egyszerűen, ugye rostokat is hallottam, és nagyon jól, de a rostok egy határon túl nem adhatók a kenyérhez. De a guar magliszt igen. És van még egy pár dolog, mint a xantángumi, ezeket nem nehéz létrehozni. Ezek ismert szakmai eredmények. Csak valaki ezt fölvállalja, és létrehoz, és mögé rak egy misztikus kódrendszert, és azt mondja, hogy délután, négy után már ne fogyassz el ezekből sem. Tehát egy fantasztikus rendszert lehet ebből felépíteni, újabban ugye a turbodiéta, de hogy ne töltsem ezzel most már az időt jobban, az újabb irányok újak is, meg nem is újak, nyugaton és a tengeren túlon már kiszolgálták magukat, mellékhatásaik megjelentek, a paleolit táplálkozásnak is nem kis mellékhatásai vannak, nem rövid, hanem hosszú távon. Gondolok itt az ér elmeszesedésre, a máj és vese kérdésre, az idegrendszeri kérdésre, az allergiákra, a hússal és a zsírral összefüggő egyéb problémákra, de mire ez kiderül, az több év Magyarországon. És így egy picit lehet ezt még így fenntartani. Mellékhatások tehát vannak, vagy lesznek, és hadd mondjam, lesz a nem túl jó hírt, Magyarországot a külföldi amerikai körökben úgy ismerik, mint ahol egy már kiszolgált terméket még lehet futtatni. Sajnos, hiszen Magyarországon az emberek keresik az újat, a lehetőséget, mert betegek, de szakmailag nem annyira értenek hozzá, ezért egy úgynevezett áltudományos irányzattal egészen jól lehet az embereket megvezetni. És ez az az ok, ami miatt muszáj ezekről beszélni, mert ezek nem mindig igazán jó és hasznos és elfogadható módszerek. Az új irányzatok bővelkednek konkrétumokban, leírják mit, mivel, hogyan tegyenek az emberek. Ez borzasztó jó dolog, de nem mindig tudjuk elmondani egy embernek, vagy minden embernek, hogy mit egyen. Ezért én most nem fogok tudni mindenkinek rögtön tanácsot adni, hogy mit kell ennie. Mert nem ilyen egyszerű ez a kérdés, hiszen ahány ember, hogy annyi emésztőrendszer, de nyilván személyes tanácsadáskor, amikor ismerjük a genetikai hátteret, ismerjük az adott illetőnek azt, hogy mit elvett, hogyan élt eddig, mik a lehetőségei, milyen betegségei voltak, föl lehet építeni egy nagyon alkalmas, hasznos, jó diétát. A legtöbb irányzat szakmaisága rendelkezik, időnként hallom, hogy hány professzor áll mögötte, és akkor az embernek úgy hasra kéne esnie, hogy emögött a táplálkozás vagy étrendi kiegészítő mögött kéne szépen 80 professzor áll. Ilyeneket szoktam hallani. És még hogyha el is hiszem, mert nyilván miért hazudnának, legalábbis remélem, és erről van szakirodalom, azért vigyázni kell, hogy a szakembereket időnként ugye föl lehet megint használni. Az emberek szeretik, hogyha nem ők az elsők, hanem van, aki már kipróbálta, és elérhető vele kapcsolatos termék is. Ez egy fantasztikus, jól felépített pszichológiai fogás. A legtöbb irányzat jellemzője. Fogyaszt. nagyon ritkán hoznak olyan irányzatot forgalomba, ami nem fogyaszt. Mellesleg még meg is gyógyít más betegségből is, de elsősorban súlycsökkenést eredményez. Ez általában alap eszme. És ha megtetszenek figyelni az Atkins diéta, az ABB diéta, a Turbo diéta, a testkontroll, a legtöbb igazán nagy sikert aratott irányzat fő jellemzője, hogy fogyaszt. Mert hogy az emberek mindig fogyókúráznak. Magyarországon minden második ember tett fogyókúrás kísérletet, és minden harmadik most is fogyókúrázik. Ez nem kevés, a gyermekek körében pedig 20%-os a túlsúlyosok aránya. 20. Elég magas. Minden ötödik gyermek vagy fiatal túlsúlyos, a normál testsúlyához képest legalább 10-15-20%-kal nagyobb a testtömege, vagy még nagyobb mértékben. A legtöbb irányzat, amelyik sikeres lesz, több zöldséget és gyümölcsöt ajánl, csökkenti az energiabevitelt, ugye a paleolit is ilyen lesz, nem ajánl túl sok szénhidrátot, rostokat javasol, és sok folyadékot, és nyilván van mögötte egy kis placebo hatás, és egy kis pszichológiai felfűtés is. Innen lehet megtudni az elveket. Ezt csak azért mondom, ha netán valaki azt forgatja a fejében, hogy szeretne jól működő rendszert kialakítani, akkor ezek alapján föl lehet építeni. Merem kockáztatni egy jó menedzserre, talán bármilyen rendszerből meg lehet futtatni egy viszonylag komoly jövedelmező vállalkozást, de nem ez a cél, még egyszer mondom. Csak jelzem, hogy ez igény kérdése, nem ez a cél, hanem ugye az a cél, hogy a valóságot, az igazságot az ember megtudja. A paleolit jó időben volt jó helyen. Mivel Magyarországon elindult a reformtáplálkozás, amit egyesek jó néven vesznek, mások kevésbé. És én érzem az elmúlt 10 évben, hogy Magyarországon egy várakozás volt, hogy egyre több a vegetáriánus Magyarországon, mert valljuk meg, hogy a tej- és húsipar olyan körülmények között dolgozik és él, amiből már tudunk egy mást. Nem csak, hogy tudunk, hanem publikáltunk, tehát ezek ismertek, és ezek nem szenzációhajház dolgok, hanem ezek létező, alátámasztható, illusztrálható dolgok, és ezért egyre többen úgy döntenek, hogy inkább az állati termék alapú dominanciájú étrendről a növényi étrendre térnek át, és az emberekben azért ott van egy kis gondolat, hogy de azért a hús nem jó, akkor a hús biztos, hogy nem egészséges. Mikor jön már egy irányzat, amelyik végre azt mondja, hogy egyél húst? És Magyarországon mindig is van egy rejtett igény arra, hogy valaki igazolja már, hogy az állati termékek mégiscsak jók. Ez egy elképesztő, mélyen gyökerező magyar attitűd, hogy ha valaki egy picit is alátámasztaná, hogy a hús jó, akkor enném. De ahhoz, hogy valaki a húsról leszokjon, 10-szer akkor energiabefektetés kell, mint hogy egy gondolat elég ahhoz, hogy egyél húst, és már is visszatérek. Tudják, hogy a jó felépítéséhez mindig 10-szer annyi erő kell, mint a rossz lerombolásához. Az ember dolgozik 10 évig, és jön egy irányzat, és azt mondja, hogy figyelj, egészséges a hús, csak ne egyél kenyeret. Nem lesz bajod a hústól. És már is az emberek mit mondanak? Hát persze, a homlokára csap az, hát a kenyér a hibás. Hát valóban én tényleg sok kenyeret eszem, és nem vagyok jól, akkor a hús mégiscsak jó, most már értem. És rögtön az ember, mintha heuréka élményt élne át, tulajdonképpen egyetért vele. A paleolit egy olyan fantasztikusan megépített rendszer, ami aha élményt eredményez. És ezért pszichológiailag megnyeri hozzá azt a magyar populációt, népességet, amely amúgy lelkében mindig is egy picit, és elnézést kérek, hogyha jelenlévők nem ide tartoznak, nyilván csak én egy általános megfogalmazással élek, azt a magyar népességet, amelyik valahol lelkében mindig is szerette és szereti a húst. És ezt én magam is így gondolom, mert én is, ahogy mondtam, a legkülönbözőbb típusú húsféléken nőttem fel. Tudom, milyen az íze. Tudom, hogy egy sárgarépás vagy egy céklasalátának más az íze, mint a húsnak. Tehát egészen más világ a kettő. De az embernek ugye fejben kell ezt egy picit helyre tennie. A paleolit azt mondja, hogy az étkezést választjuk külön az erkölcstől, ami személyesen az én véleményemmel nem egyezik, és sok szakember véleményével sem, de azt mondja, az étkezés a paleolit táplálkozásban egy evolúciós szellemi áramlattal ötvöződik. Szendi Gábor azt nyilatkozta egyszer, számára az étkezés nem öröm, hanem egy aktus. Nem érdekli, és a lehető leghamarabb túl akar lenni rajta. És azt hiszem, amikor ezt olvastam, mindenkinek megvan a joga ahhoz, hogy mit mond, de egy kicsit úgy megálltam, mert én azt mondom, hogy az étkezés, az étel ajándék. Az étkezésnek van öröme. És megkockáztatom, az sem véletlen, hogy össze van kapcsolva a boldogsághormon rendszerünk az étkezéssel. Hogy aki boldogtalan, az ét, az enni kezd. Vagy koplalni kezd, vagy nem bír enni. Mert a boldogság érzésünk, minthogyha legbelül össze volna kötve a vérkeringésünkkel. Össze volna kötve az étvágyunkkal. Olyan ember nincs, akinek nem befolyásolja az étkezési szokásait a lelki állapota. Olyan ember nincs. Mert ez a kettő együtt jár, és amikor én azt mondom, hogy számomra az étkezés egy aktus, már meg kell állni. Ugye az evolúciós elméletből indul ki, ami ugye a pattintott kőkorszak a paleolitikumból indul ki, hogy abban az időben az ember nem evett gabonát, hanem voltak a mamutok, voltak az állatok, és volt a gyűjtögetés, zöldség és gyümölcs. És zöldség, gyümölcs és hús zsír alapú étrendet épít fel a paleolit úgynevezett hát őskőkori időszakra visszavezető táplálkozási módszer, és néhány dologban viszont, és szeretném hozzátenni, a paleolit táplálkozás úgymond úgy fogalmazta meg, felteszi az írja a pontot, vagyis a búza kérdést elkezdi tárgyalni, a tej kérdést elkezdi tárgyalni, és mivel jól ismert tény, hogy a hús és a zsír olyan mértékben elszaponosítja a bélrendszert, és eltömíti a keringést, hogy az nem lehet letagadni, kenyérrel vagy kenyér nélkül mindegy, ezért bele kellett építeni ebbe az egyébként elég felemás étrendbe rostokat. Lenmag. Benne van a paleolit táplálkozásban, gyümölcs, zöldség, benne van a paleolit táplálkozásban. Meghagyja, sőt ajánlja a húst, a zsíros húsokat. Tehát végsősorban a paleolit táplálkozás a tradicionális, hagyományos, a magyaros ételeket ajánlja. Sertéshúst kiemelten, kolbász, szalámit. Ezáltal a paleolit, ezért mondtam, hogy jó időben, jó helyen volt, kiszolgálja az igényeket, mert nem kell kétszer mondani egy embernek, hogy egyen sertéshúst. Sajnos. Azt sokszor kell ismételni, hogy mit ne együnk, hogyha ahhoz kötődünk. A csokoládé előadásom után nagy csend szokott lenni. És higgyék el, nem könnyű megszólalni. Mert tudom, hogy miről beszélek. Tudom, hogy mit okozott, amit mondtam. Tudom, hogy az emberek itt fejben megértették alattakat, de szívükben érzik, hogy ők nagyon kívánják a csokoládét. És nem tudok mit mondani nekik, mert én nem lehetek a helyükben. És ők haza fognak menni, és hogy mit fognak csinálni, az nagy kérdés. És egy harc indul meg. És tudom, hogy amikor a húsról beszélünk, ugyanez a helyzet, de kedves hallgatók, mi nem mondhatunk mást. Szívesen mondanék mást, hogyha mást mondhatnék. Nem tehetem meg. Túl sokat tudunk ezekről a kérdésekről, nem azért, mert okosak vagyunk, hanem mert az Élelmiszeripari Egyetemen ezt oktatják. És mindig el szoktam mondani, hogy az Élelmiszeripari Egyetemen egy szeminárium vagy egy előadás két részből áll. Ugye ezt önök is talán, akik egyetemet végeztek, tudják. 35 perc előadás, 10 perc beszélgetés. És amikor a kedves professzor úr lejön a katedráról, és vesz egy széket, és leül rá, egy magasságban van szinte a fejünk és a tekintetünk, és azt mondja a professzor, hogy kedves kollégák, kérdezzenek, akkor azt hiszem, eljött az idő, hogy őszinték legyünk egymáshoz. És amikor megkérdezem a professzort, hogy professzor úr, igaz, hogy az aszpartám rák keltő? Vagy ez csak egy kacsa? Igaz, hogy a szaharin? Igaz, hogy a kénezés? Hogy demenciát okoz? Akkor miért kénezik? És hogy hányszor hallottuk a professzortól, vagy a nem biztos, hogy a professzor, a docenstől, egyetemi tanártól, hogy kollégák, nem tudok rá válaszolni. Helyesebben tudok, és ha nagyon akarják, válaszolok is. Tudják, hogy hányszor hallottam ilyen válaszokat? És amikor megkérdezzük, hogy de, doktor úr, de hogy lehet, hogy akkor mástól kell vizsgáznunk? Mi nem az igazságból vizsgázunk, hanem a köteles tananyagból, és egészen más a valóság. És akkor szomorúan néz maga elé a szakember. Nem tud más csinálni. Mert az ő intézményét is lehet, hogy támogatja egy konzervgyár. Konkrét példával most nem élek, de van ilyen. Az Élelmiszeripari Egyetem nem tud megélni. Hát azt gyárak szponzorálják, mert a kutatásfejlesztési programot konzervgyárakban vagy más intézményben hajtják végre. És a konzervgyár rendelkezésre bocsátja a laboratóriumot és a teljes infrastruktúráját, cserébe viszont szeretne valamit kérni a kedves szakembertől, hogy ne beszéljen a gyár ellen. És ez egy olyan fajta függőség, ami megint ütközik, ugye a függetlenség eszméjével, és a szabadság eszméjével visszatérek. Sertéskusz, kolbász, szalámifélék, meghagyja, sőt ajánlja az állati zsírokat, szalonnát, békönt. Tehát már a következő hiba ugye itt. Hiszen triglicerid szint, koleszterin szint emelés, nem lehet elégszer beszélni az állati zsírok aterogén, tehát keringési rendszert rontó, befolyásoló hatásáról, és ezt hiába olvastak önök majd Szendi Gábortól 100 cikket arról, hogy mindent a kenyér, meg a búza fog okozni, meg a glutén, meg a lektinek, meg a hüvelyesek. Elképesztő mennyiségű anyag van arról, letagadhatatlan, egyértelmű állatkísérletek, hogy egy nyúl, egy egér, kísérleti egér szervezetét néhány nap alatt hogyan zárja el a zsír. Ezek letagadhatatlan és reprodukált, megismételt eredmények. Ugyanakkor a paleolit egy fantasztikus csavart is tesz bele, és azt hiszem innentől kezdve válik ez igazán izgalmassá, reform szemléletű húsfogyasztókká teszi az embereket. És ez nagyon-nagyon veszélyes is válik, mert azt mondja, hogy kérem szépen, ne a húst hagyd el, hanem a gabonát, mert itt a búza és a gluténtartalmú gabona mindennek az oka. És tudják, az érdekesség az, hogy még részben igaza is van. Egyetemen oktatják, hogy a magyar búzákat ugye 18 havonta nemesítik, és mindig az újra nemesített, az új búza fajta, új nemesített fajta nehezebben emészthető. Vagyis 18 havonta mindig nehezebben emészthető búzát kapunk. Egyébként ezért merül fel a teljes kiörlésű, általában a búza kenyér kérdése is. Meddig fogyasszunk búzát? És nem véletlen, hogy fölmerül a zab kérdés. Személyes véleményem az, hogy a tönköly sokkal könnyebben emészthető, mint a sima klasszikus búza. A durum is. Tehát ha valaki sima lisztet használ, vagy ilyen durum sima lisztet, egészen más, ugye mészt. A durum sima lisztnek más a keményítő szerkezete. Más a fehérje szerkezete. Könnyebben emésztődik. Más a glikémiás indexet. De a sima liszt, tehát a BL55-ös sima nullás liszt, klasszikus búzából van, az nehezen emészthető. 18-20 havonta egyre nehezebben emészthető, tehát nem véletlen, hogy növekszik a cöliákiások száma. Egyre több a reflux probléma, egyre több a gyulladás, mert az agresszív glutén neki támad a gyomor és bélfalnak, inkább a bélfalnak, és tönkre is teheti. Akkor is, ha valaki egyébként nem cöliákiás. Úgy nevezik, hogy silent cöliákia, tehát néma. Amikor valaki nem kifejezetten lisztérzékeny, de az állandó kontakt, állandó gluténnel való érintkezés károsítja a bélrendszert. Egyébként a búza, a fehérlisztes termékek kenőcsös, csirizes masszát képeznek a bélfalon. Valaki sajttal együtt fogyaszt szendvicset, tehát egy sajtos zsömlevajjal vagy margarinnal. Nem mondom, hogy meg kéne mutatni ezt fotó, mert nem szabad. De ha elmondom, elég lesz szerintem, hogy a keményítőből csiriz lesz, a sajtból meglehetősen csúnya massza képződik a bélfalon. Ez egy csirizes, sajtos massza, ez felkenődik a bélfalra. De szó szerint ez nem halad, ez úgy, ahogy megy, egyre jobban fogy, és egy kenőcsöt, tehát mintha bekrémeznék vele a falat, és az ott a bélfal, a bélhámsejtekre rárakódva nem engedi őket lélegezni. A bélrendszer ilyenkor mindig nyálkát termel jobb hián, ezáltal egy belső hurut alakul ki. Tehát nyálkatermelés. Ezért nyálkos sok embernek a széklete, és mivel a bélrendszer nem tűri a nyálkát egy határon felül, időnként megindítja a bélmozgást, mert nem tűri a nyálkát. Ezért időnként egy hasmenés jön létre, vagy egy rossz közérzet. Ilyen, az emberek úgy élnek sokszor, hogy ilyen pulzálva, egyszer jól vagyok, egyszer nem. Ennek ez az oka, hogy a szervezet tűr napokig, majd hirtelen megindítja az erős bélperisztaltikát, mert olyan mennyiségű toxin van a bélben, amit már nem tűr, ami életveszélyes. Ilyenkor megindít egy hasmenést. Ezért van az, amikor valakinek amúgy időnként jó a bélműködés, de időnként hasmenése van. Ez nem betegség, a szakma úgy nevez, hogy irritábilis bélproblémák. Megvizsgálják, kap egy kis nyugtatót, ugye, hogy a bél nem mozogjon annyira, és gyakorlatilag egyen bénkomplexet, stb. És tisztelt a kivételnek, a szakember itt lezárja ezt a kérdést. De hogy ezt mi váltja ki? Nagyon ritkán hallok orvostól ilyet, hogy egyen több rostosat, bár most már azért vannak ilyen tanácsok, hogy hagyj el a fehér kenyeret, ilyet nem hallottam például. Akkor apósomat a halál előtt megműtötték gyomorérzéssel, műtét után megkerestem a kedves doktorot, aki műtötte, és megkérdeztem, kíváncsiság hajtott, megmondom őszintén, mit tehet az apósom. Azt mondta, mindent. Kivették a fél gyomrot. Mindent tehet. Mondtam, hogy de doktor úr, én úgy tudom, hogy nem tud mindent ilyenkor már emészteni a szervezet. Azt mondta, igen, de tud, még szólni kell. Kérdeztem, ehet-e húst? Azt mondta, mindenképpen nem, hogy ehet. Kötelező húst tenni. Csak arra kérem, hogy turmixolják a pörköltet. Tehát ez volt a válasz, hogy ne változtassa minőségen, hanem a feldolgozáson, az aprításon változtass. És nem mondom, hogy emiatt, hogy húst kapott, mert nem nagyon kapott apósom húst, de sajnos nem lehetett már rajta segíteni, mert egy súlyos rák alakult ki, följebb, tehát nyelvgyökrák. A dohányzás, alkoholfogyasztás egyebek miatt sajnos, még egyszer mondom, de... Személyes vélemény, zárójeles elnézést kérek, ha időnként ilyen kis személyes véleményt belerakok. Az én személyes véleményem az, hogy táplálkozási kérdésekben nem biztos, hogy kompetens mondjuk egy orvos. Amiképpen én sem fogok soha műteni. Hála Istennek nem fog soha műteni, de az orvos, mivel nem tanult táplálkozást olyan sokat, mint egy dietetikus vagy élelmiszertudomány mérnök, ezért azt gondolom, és ezért nem szeretnék senkit sem megbántani, ha közöttünk vannak szakemberek, én azt gondolom, hogy itt a táplálkozás tudomány kerül előtérbe, de önök hallottak már olyat, hogy amikor egy orvost megkérdeznek, hogy doktor úr, mit tehetek, hogy az orvos azt mondja, hogy ne haragudjon, de nem értek hozzá. Hallottak-e már ilyet önök valaha is egy orvostól? Nem mondhatja. Valahol ezt is értem, mert ugye egy picit ott van a... Hát ugye az kellemetlen volna kimondani. De hogyha egy nem orvos, orvosi kérdésben tanácsot ad, nagyon hamar a körmére néznek. Ugye? Hogy merte? Hogy merészelte? Elmondani. Pedig ez csak ránk tartozik, és ezt csak mi tudjuk. Még egyszer mondom, tisztelt a kivételnek. Azért fogalmazok ennyire sarkosan, mert szeretném átadni ezt a kérdéskört talán egy picit erősebben, mert fontosnak érzem, és azt hiszem, hogyha hát legalább egy ilyen viszonylag szűk körben beszéljünk ezekről, húst és zsírt ajánl a rendszer, viszont reformtáplálkozás, tehát hagyjuk el a gluténtartalmú gabonákat és a tejet. És innentől kezdve a kérdés már is izgalmassá válik, ugyanis ha valaki húst és tejet, tejterméket egyszerre fogyaszt, nagyon gyorsan beteg lesz. Mire gondolok? Szalámis sajtos szendvics. Ugye? Mennyire elterjedt Magyarországon a tej, tejtermék és a hús együttes adása? Pedig bizonyos kultúrákban, gondolok itt például a zsidóságra, ugye a tej és a hús külön tárolást is kapott. Tehát külön hűtőszekrény, nem volt kontakt, nem volt érintkezés a hús és a tej között. Máskor étkeztek általában, máskor ettek ezekből. Nem tesznek különbséget a szakmában a hús, a tej és a tojás között, sőt előfordul, hogy egy élelmiszerben, egy étkezés során mind a három jelen van. Ugye? Tortában van tej, tojás. Tehát egy húsleves, vagy rántott hús után jön a torta. Egy étkezésben háromféle állati fehérje van. Húsfehérje, tojásfehérje, tejfehérje. Ez a három együtt nagyon nehezen emésztődik. Külön-külön még valahogy el van, de együtt nem. Viszont amikor a paleo azt mondja, hogy válasszuk ezeket külön, hagyd el a gabonát, hadd jelezzem, ha elhagyom a gabonát, mi történik? Nincsen csiríz, ugye? Nincsen csiríz, és ez egy óriási dolog. Ezért működni fog a paleolit. Hát persze, hogy működni fog, mert nincs benne csiríz, hanem lenmag van benne. Hát a lenmag pedig éppen ellenkezőleg hat, mint a fehér liszt. Mit csinál? Ugye, tolja a béltartalmat. Tehát kimondottan pozitív, ezért a nitrozó termékek, az egyébként rákkeltő húsból és elszaponosodásból származó rákkeltő termékek nem okoznak betegséget, mert nincsen csiríz és nincsen elszaponosodás, hanem lenmag van és gyümölcs és zöldség. Ezáltal egy jobb hatás érhető el, ez a működő képességet ez is befolyásolja. Megyek tovább, már is dióféléket javasol, hogy mondtam, ja, és a tej elhagyása miatt egy nyeresség, hiszen a tehéntej úgynevezett belső pangást hoz létre, tehéntej, és a belső pangás révén lassítja a hús haladását is. Tehát aki mondjuk sajtot fogyaszt a hús, az sokkal lassabban fogja azt emészteni, mint aki külön-külön fogyasztja a kettőt, mert a sajt az egészet egy zsíros masszával alakítja át, és lelassítja, igazából ez felelős a vastagbél és végül a problémákat részben. A paleolit alap szemlélete az, hogy az emberiség nem tudja emészteni a hüvelyeseket és a gabonaféléket és a tehéntejet, hanem a hús, zsírt és zöldséget, gyümölcsöt tud emészteni. Ezért a paleolit 65%-ban állati, és 35%-ban növényi táplálkozást javasol. Ez elég rossz arány. Mert most már az egész világon 50%-ban maximálták az állati fehérje arányt. És ebben hozott újat a paleolit, sőt, megmerem kockáztatni, visszahozta a 70-es éveket. Tudják, a 70-es években volt ez az arány Magyarországon. Nagyon sok ember halt meg rákban, nagyon sokan. És nem azért, mert sok kenyeret ettek, nem az volt igazából a bűn, vagy a baj, hanem ez, 65% állati. És mivel a szakma szembesült azzal, hogy ez nagyon sok embert megbetegít, hát a cukorbetegeket átállították húsra. Teljesen átállították. 70-es, 80-as években. És tudják, mi lett a cukorbetegekkel? Amikor ették a húst, a vércukorszintjük kiváló volt. Nagyon szépen beállt. Mindenki örült és boldog volt. Tehát cukorbeteg ember húson és zsíron élt. 1970-től 85-ig körülbelül. Majd nagyon hamar meghaltak a szövődmények miatt. Ugye a szem, a vese, a keringés, a szív, hát ugye a legkritikusabb részei a cukorbetegnek, az állati fehérje és zsír hatására nagyon hamar eltömödött, és a cukorbetegek nagyon hamar meghaltak. Az életminőségük is romlott. És a szakma, amikor ezzel szembesült, azt mondta, hát elnézést kérni nem tudunk, de annyit tudunk csinálni, hogy rehabilitációként elfogadjuk, hogy a cukorbetegek számára a rostos, növény alapú zöldségben gazdag étrend javasolható. Amikor én végeztem az élelmiszeripari karon, ez 2000-ben volt, abban az évben volt egy cukorbetegség szeminárium, eljött egy kedves professzor úr, és elmondta, kedves kollégák, mi eddig sokáig a húst javasoltuk. Nem gondoltuk, hogy ekkora bajt okoz. Sajnos át kellett állnunk a cukorbetegek számára, vissza kellett állnunk az eredeti reform, ugye, zöldséges alapú étrendre. Nyilván, mivel a növényi ételekben több a cukor vagy a keményítő, a glükóz, ezért szabályozott módon kell ezt csinálni, mert a húsban nem volt cukor. Ezért a húsevés a cukorbetegek számára látszólag nem okozott semmi bajt. Nyilván hús és hús között van különbség, biztos felmerül meg kérdésként, hogy mi van a csirkehússal, van a hallal, mert nyilván én most a sertéshús kérdést éleztem ki, de sajnos azok a hús fehérjék is heterogének, hosszú távon. Nem csak a vörös, hanem a fehér húsok is. Tehát a cukorbetegek számára a hús alapú étkezés rövid távon működni fog, abszolút beáll a vércukorszint. De a vese, a szem, tehát a hajszálkapillárisok, a stroke veszély növekszik, és a szív koszorúsérének elzáródása növekszik. Most ezt a Sandy doktor úr, illetve az amerikai paleolit úgy módosítja, ugye, hogy a lennagot adja, és a lennagnak milyen tulajdonsága van, már mondtam, ugye, hogy védi a keringést. Tehát nyilván bele van építve az a csavar, hogy a hús ne okozzon azonnali halált, teljesebben ne okozzon korai halált, ezért beépítették az omega-3-at, és erről szól az egész paleolit, hogy omega-3-tól omega-3-ig kell mindent tenni. Mert igyekeznek, csak ezt nem így kommunikálják, ezt most csak én mondom, mert ez az igazság, azt gondolom, hogy mivel pontosan tudják, hogy a hús tönkreteszi a szervezetet, ezért beépítenek egy extra magas omega-3 bevitelt. De én azt hiszem, hogy ez nem hoz igazán megoldást, sőt, a vegetáriánus étrendben miért nem lehet beiktatni egy extra magas omega-3 bevitelt? És a hatás százszorosan jobb lesz, mint a húsbevitelnél. Tehát azt hiszem, hogy itt ilyen problémák vannak, csak Magyarországon erre kaptak az emberek, és azt mondja a paleolit, hogy a gabonák, a hüvelyesek, a krumpli, a burgonya és a tej betegséget okoz. Gyulladáskeltő, autoimmun folyamatokat idéz elő. Viszont kedves Szendi Gábor úr és a paleolit azt mondja, hogy érlelt sajtok ehetők. És azt hiszem, ez az a pont, aminél meg kell állnom, mert itt egy nagy ellentmondással állunk szemben. Olvastak már a sajtokról? Oltó salvasztás, ugye oltó enzimmel beoltás. A sajt érlelése során, tehát beoltják oltó, tehát üstelykészítés, sima savanyítás, majd oltó enzimmel beoltás és gyúrás, sózás, érlelés. Így készülnek a sajtok. Amikor a sajtot érlelik, na akkor történik a baj. Mert az oltó enzim mit csinál a sajtban? Hónapokon keresztül dolgozik. És tudják, hogy azt az oltóenzimet honnan veszik ki, ugye? Tehát borjú és malac, kis malac gyomrából, bendőjéből. Ugye, mert a kis állat, amelyik még úgymond szopós borjú, tehát a kis állat még oltóenzimeket hordoz a gyomrában, bendőjében, onnan kiveszik, most már génmódosított penészekkel állítják elő, és ezzel oltják. Vagyis olyan, mintha a tejet, az üstejet megitta volna az állat, és az 6-8 hónapig a gyomrában lenne. Mindegy, hogy az térben hol van, ugye? Nem tudom, mennyi értető, amit most mondok. Tehát, hogy a polcokon van a termék, nem a gyomorban, vagy a bendőben, de az oltóenzim ugyanaz. És vagyis az állat emészti. Az állat emésztő enzime 6 hónapig emészti a tejet. Ebből nagyon kellemetlen szúros szagú gázok és egyebek képződnek, amik nagyon intenzíven allergének. Ezt a szakma pontosan tudja. Ezért egy nagyon allergiás, atópiás, allergiás hajlamú családban a sajtfogyasztásról a szakember azonnal letiltja a gyereket és a felnőttet. Azonnal. Csokoládé, sajt, füstölt pácolt húskészítmény, haltenger gyümölcsei. Ez alapaxióma. Savanyú káposzta is sajnos, de ez csak nem azért, mert rossz a káposzta, hanem a savanyítás során sajnos ilyenek képződek, tehát ilyen anyagok, de nem mérgező a savanyú káposzta, csak aki allergiás, hisztamint szabadít fel és tartalmaz. Visszatérek, sajtmérgezés régen sok volt, most már csak sajtallergia van, és amikor azt mondja a paleolit, hogy érlelt sajtok ehetők, ott már azzal állunk szemben, hogy intenzív gyulladáskeltő anyag az érlelt sajt, és nem szabadna beleférjen ebbe a rendszerbe. Tehát itt látszik, számomra legalábbis, hogy a rendszer alapvetően nem tudott szakmailag következetes lenni önmagához. Jellemzői. A fehérje beviteli aránya 25-30%, igen intenzív és igen magas. Nincs szükség az embernek ennyi fehérjére, főleg ülőmunkát végző nőknek. A női szervezet egészen más fehérje igénye rendelkezik, mint a férfi. Ez a nőknél igen komoly vastagbél végbél problémákat fog okozni, nem beszélve a női szervek, a méh és egyéb problémákról, amit az intenzív fehérje termékek idézhetnek elő, és a máj problémákról. A zsír aránya 35-40%, állati zsír. Igen komoly bevitel. Azonban, ahogy mondtam, omega-3-ban gazdag étrendet javasol, és a transz zsírsavak ellen felemeli a szavát. Ez viszont pozitív. Pozitív, hogy a búzáról időnként beszél, pozitív, hogy a tejet elhagyatja, pozitív a lendmag beiktatása, pozitív az omega-3 ajánlása. Csak azért mondom ezeket el, mert a mérlegnek azért két serpenyője van. Szénhidrátokat 30-35%-kal redukálja, és nagyon nagy hangsúlyt helyez a paleolit, a vitamin, ásványi anyag és rostbevitelre, ami megint jó. Ezért mondtam azt, hogy keveredik a tradicionális magyar 70-es, 80-as évekbeli ajánlás, ami egyébként elmaradott és nagyon konzervatív és régi, és a reformtáplálkozás, tehát a paleolit félreformos. Félreformot hozott, meghagyja a magyar hús igényt, és arra építve egy reformtáplálkozást épít rá. Ezért működik. És ezért mondtam azt, hogy egy viszonylag zseniális rendszerről van szó, de a hibái miatt nem tudom javasolni ezt hosszú távon. Amellett, hogy szeretném méltányolni azt, hogy vannak benne jó dolgok, és azt sem szeretném üzenni, hogy most mi tudunk, és én tudnék mindent, és majd én elmondom, mit kell akkor enni. Csak annyit szeretnék üzenni, hogy szakmailag az elmúlt évek szakmai felismerései alapján ez nem vállalható. És Amerikában már nem is igazán folytatják túl sokan, ahogy az Atkins diéta is. Atkins diéta. Atkins. Tudják, hogy mi az? Ugye? Ez is egy hús és zsír alapú fogyókúrás modell. Az Atkins diétát veszi át részben a paleolit. És működik, mert az emberek fogyni fognak, a hústól lehet fogyni. Úgy fogalmazom, hogy a hústól hízni lehet, vagy fogyni lehet. Is. Attól függ persze, milyen zsírtartalmú. Általában a hús nem hízla. Ezért a hús belefér. Belefér egy fogyókúrás diétába. Hadd mondjam el, a fitness diéta. Ha megtetszenek nézni bárhol az interneten Béres Alexandrától egy diétát, tetszenek látni egy ilyet, hogy csirke bőr nélkül, salátával. A fitness diéta így néz ki, saláta és sovány hús bőr nélkül. A fitness diétának ez a lényege, és persze gyümölcs. És kevés gabona, az is teljes örlésű. Tehát végülis a paleolit az részben egy fitness diétát valósít meg, egy Atkins diétával keverve, mondhatnám szinte egy ilyen szinkretist, egy ilyen összeolvadó rendszer, nem hozott újat, hanem egy kicsit csipeget a régiekből. Mindenből próbál kivenni valamit, hogy a hús nem hízna, a gabona, a glutén nem jó, a lendmag előnyös, az omega-3 előnyös, tehát nem tudom, mennyire érezhet, hogy a paleolit tulajdonképpen minden korábbi irányzatból kicsipeget, és összeállítja a saját rendszerét, máskülönben a legtöbb ember ezt csinálja, a legtöbb irányzat. Nincs olyan nap alatt, azt mondja az Ószövetség is. Tehát, hogy csipegetni, és abból összeolóz egy saját rendszert, és azt értékesíti. Azt hiszem, hogy ezért érdemes rá figyelni, kifejezetten ellenjavalja a tejtermékeket, kivéve az érlelt sajtokat, a gabonából készült tésztaféléket, lisztesárukat, hadd tegyem hozzá még egyszer, ez nem baj. És egy vegetáriánus ember is tönkreteheti az egészségét, ha mindig kenyeret fogyaszt. És még a teljes őrlésű kenyér sem igazán megoldás mindenre, mert a búzakorpát egyáltalán nem dicsérjük túl. Egyáltalán nem. A búzakorpához képest a zabkorpa egy nagyságrenddel jobb és egészségesebb. Tehát aki mondjuk tegyük fel fehér lisztből készít kenyeret, durum lisztből és hozzá nem búzakorpát tesz, hanem zabkorpát és búzacsírát, megmerem kockáztatni, majdnem értékesebb kenyérhez jut, mint hogyha teljes őrlésű kenyeret fogyaszt. Ezért a búza nem mindenben javasolható, és valóban igaz, hogy ezekkel vigyázni kell. A rizs, és hát fehér rizs értéktelen lényegében. A krumpli. Krumpli jó vagy rossz? Ugye a krumpli egy szükséges dolog, mert ugye kívánja az ember ugye a feltéthez a burgonyát. De ha jól megnézzük a krumplit, akkor igazándiból egy magas keményítő tartalmú gumó, ugye? Igazándiból nagy jelentőség az étrendben a krumplinak. Nem tudom, kinek okozok most nagy törést, lelki törést ezzel a gondolattal. Igazából nem jelentős. Talán csak azért, mert megszoktuk, hogy a rizs és a krumpli és a tészta alapvetően az étrendből ezek hiányozhatnak, és semmi bajunk nem lesz tőle. Sőt, a túl sok keményítő valóban nem egészséges. Emlékszem, amikor olvastam egyszer Schobert Norbertnek a könyvét, aki azt mondta, hogy ő vegetáriánus volt, de abba hagyta, mert rájött, hogy nem jó a vegetárianizmus, mert minden a kenyérről és a keményítőről szól. És ebből elege lett. És meg kell kockáztatnom, hogy ugyan ez részben igaz, részben viszont nem, mert ki mondta, hogy a vegetáriánus az csak krumplit és kenyeret eszik, ugye? A vegetáriánus étrend az zöldségből áll, gyümölcsből áll, diófélékből és egy kevés gabonából, vagy pelyhekből. Az, hogy valaki egyik vagy másik oldalra sajnos szélsőségesen elmegy, mint a magyar, úgy nevezik, bocsánat, hogy koca vegetáriánusok, mint azok a vegetáriánusok, akik azt mondják, hogy ők mellesleg húsmentesen élnek, büszkén vedik az emberek a mellüket, hogy nem ettem húst 20 éve, óhányszor hallottam. De a cukor, a rengeteg méz, ami megint nem egészséges, a rengeteg keményítő, a glutén, hogy minden búzából áll. Mindenhol a szendvicsek vannak. Soha nem mondtuk, hogy ez így egészséges. És azt hiszem, hogy a vegetárianizmusnak is szüksége van újabb és újabb megújulásra. Ahogy mondta ugye korábban, ha jól tudom, Calvin, ugye, hogy minden egyháznak megújulásra van szüksége. Tehát olyan nincs, hogy valaki azt mondja, hogy most elértem a célt és megállok. Olyan nincs, hogy valaki azt mondja, hogy én mindent tudok. Olyan van, hogy azt mondom, hogy az eddig ismereteim szerint én így táplálkozom, és szeretném kutatni, hogy még mit tudok változtatni. Ezt el tudom fogadni. Senki nem mondhatja ki, hogy ő már tudja, hogy mi a megoldás. Legfeljebb annak egy részére rátalált. A teljes kiörülés liszteket kiemelten ellenzi, mellestek a paleolit, korpafédeket ellenzi. Nem javasolja a mesterséges színezékeket, az ízesítőket, üdítőket, sört, cukrot, fűszerek jelentős részét, és a csírafélékeket is elutasítja érdekes módon, a húst felváltva, változatos formában javasolja, és egy kicsit erősebb idegrendszerűek számára sorolom. Csirke, liba, kacsa, sertés, marha, birka, kecske, pulyka, hal, kagyló és rák, tengergyümölcseim. Tehát a paleolit táplálkozás nagyon komolyan veszi, hogy minden húsfélét lehet fogyasztani, a lehető legnagyobb mértékben, nagy mennyiségben, bátran. És nem lesz ettől az embernek semmi baja, és itt érzem ennek a veszélyét, hogy ez a lelki ismeret ilyen téren való megnyugtatása, ez bizony problémákat vet fel. A diéta alkalmazásában úgynevezett magyar realista paleó jött létre, vagyis megengedi a zabot. Ez nem volt rossz egyébként ennek a behozása, és az érlelt sajtokat, puha lágya, friss sajtokat nem javasolja, esetleg, nem, joghurt, kefir és aludtej sem jöhet számításba, kevés tojást megenged, és hát a szalonna az minden mennyiségben. Tehát félelmetes, ahogy egy rendszer így divatossá tud válni, egy egyébként jó részt maradi és szakmailag nem igazolható elvek segítségével. Még egyszer mondom, ha valaki kérdezné, hogy miért gyógyul a cukorbeteg, ugye az korábbiakban ecseteltem, hogy ez egy rövid távon működő, de hosszú távon nem működő dolog, tehát így megnyeri. Egyébként az ilyen irányzatok jól tudnak működni, amelyek rövid távon megnyerik az embert. Tudják, hogy fogyasztanak a Szent Imre kórházban? professzor dr. Pados Gyula doktor úr, aki pontosan tudja, hiszen azt publikálta, hogy fogyni nem lehet egy hét alatt. Ugye ezt tudják önök is. Fogyni hónapok alatt lehet, egy hónapban 0,5 × 1,5 kg. De a zsírból lehet fogyni. Fogyni egy hét alatt nem lehet, két hét alatt nem lehet 5-10 kilót. Az nem zsír volt, hanem mi volt, ami lefogyott? A víz távozott. És képzeljék el, hogyha valaki befekszik a Tétény úti Szent Imre kórházba, a lipidambulanciára. Tudják, mit csinálnak vele? Ezt, hogy két hétig bent fekszik, és 8 kilót adatnak le vele. Azok a professzorok, akik pontosan tudják, hogy nem ez a megoldás, és tudják, hogy miért csinálják ezt. Hát azt is tudják, hogy ezeket az embereket meg kell nyerni. És az az ember, aki lefogyott fél kilót egy hét alatt, az hazamegy, és nem fogja tudni folytatni. Mert nem nyerték meg őt fejben. És a professzor azt mondta, hogy tudja, hogy nem ez a megoldás, de otthon majd fél kilót fog fogyni meg egy kilót, mert olyan diétára állítja be otthonra. De azon a héten vagy két hétben 8-10 kilót fog lefogyni. És azok az emberek úgy mennek haza, hogy madarat lehet velük fogadni. Mert azt hiszik, hogy ez működik. És a doktor pontosan tudja, hogy nem, ez nem működik, vízből veszített, és ezt vissza fogja szedni, el is mondja. De amikor hazamegy és elkezdi ezt az 500 kalóriával való csökkentést, akkor havonta fél, 1,5 kg-ot fog lefogyni. És igazán az lesz az eredmény. Ezért, mert mindenki tudja, hogy az embereket úgy lehet megnyerni, hogyha rövid távon nagyon jól működő, eredményes dolgokat hozunk eléjük. És sajnos a paleolit is ezt eredményezi, hogy hirtelen jól érzem magam. Miért érzi jól magát a paleo diétán lévő ember? Nem eszik kenyeret, ugye? Tessenek kipróbálni. Néhány napig nem tetszenek enni kenyeret. Nagyon kíváncsi volnék ki, hogy fogja magát érezni, de elmondom, akármit is esznek mellette, ha elhagyják a kenyeret, nagyon jól lesznek. Nagyon jól lesznek. Mert amikor a szervezet nem kap glutént, és nem kap keményítőt, nincsen csiriz, akkor a szervezetnek felszabadul a nyálkahártya egyensúly, ugye beáll, és jobban bír emészteni minden mást, és nincs annyi kalória, nincsen hiperkalorizálás, stb. Nos, visszatérek, így operál és így dolgozik ez a rendszer. Diófféléket, illetve azok zsírszegényített formáit felhasználják. Egyébként egy vegetáriánus diétában is lehet csökkenteni a szénhidrátokat, és itt szeretnék rátérni a rostokkal, ugye? Rostokat. Milyen típusú rostokat tetszenek ismerni? Mert ugye az, hogy a rost, az egy nagyon széles kör. Tehát vannak a cellulózok, ugye? Cellulóz rostok. Ezek a nem vízoldható rostok. Búzakorpa, tipikus. Bizony zöldségfélék, káposztafélék. Pektin. Miben van pektin rost? Duzzadó. Megfőzzük, akkor beszívja a vizet, és zselés lesz. Köszönöm. Alma, szilva lekvár, ezért nem kell cukor a szilva lekvárba. Alma, birsalma, ribiszke, a szőlőnek, ugye ez a zselés része, ez pektinrost, a paradicsomnak a belsejében, rengeteg van. Ezek a pektinrostok, ez sokkal jobb, mint a cellulózrost. De mind a kettőnek van szerepe. Alma. Az alma héjában és a húsában pektin van. Az alma magházában, magjában cellulóz. Ezért az almát egyben kéne megenni, oktatási anyag a konzervtanszéken az egyetemen. Az alma héja, húsa és magháza és magja. Mert a magban ott a B17. A magja együttesen fogyasztva egy nagyon erős antioxidáns. Ugye mi, az emberek egy része meghámozza az almát, megeszi a húsát, kidobja a csumáját, ugye? És az almának a majdnem azt mondom 50%-át nem ette meg. Mert a fehér hús, nincs flavonoid, nincsenek speciális rákmegelőző cellulózok és egyebek. Ezért bátorkodtam magam is foglalkozni almafejlesztéssel, almarost fejlesztéssel, és amit ott kint látnak, hogy piros almarost, az az alma héját, húsát kis mennyiségben, magházát és magját töményen tartalmazó, egyébként ilyen fűrészpor jellegű, piros színű rostanyag. Ebből teszünk egy kanálnyit a műzlihez. És egy rendkívül intenzív béltisztítást, bélnyugtatást érünk el ezzel. Ott a zabrost, zabkorpa. Ott a cukorréparost. Ismerik a cukorréparostot? Svédországban sikerült szerezni a cukorrépából túlhevített gőzzel a cukrot eltávolítják, és visszamarad a cukorrépának a rostja. Ugye a melasz és a cukor eltávozik. Visszamarad a rostja. És a kutatók elkezdték vizsgálni a cukorréparostját, és érdekes dolgokra jöttek rá, Szerintem ez sem véletlen. Máskülönben a cukorrépa egy magas cukortartalmú növény, ugye? És érdekes, a cukorrépa rostok intenzív vércukorszintbe állítok. Ezért a cukorrépa nyers vagy főtt fogyasztása, inkább főtt, ettem egyszer cukorrépa levest, bizarr íze volt, de hogy az ember nem kap betegséget, ha a cukorrépát egyben fogyaszt el, az szinte biztos. Hiába édes. Mert a cukorrépa rostja elképesztő. Olyan elágazású pektin és cellulóz láncokat tartalmaz, amit nem találunk még almában sem. Ezért a cukorrépa rostot funkcionális rostnak nyilvánították, és Svédországból, ahol nagy mennyiségben folyik a cukorrépa feldolgozása, sikerült szereznünk egy magyar cégen keresztül cukorrépa natur rostot, amit nagyon kis mennyiségben, tehát nem evőkanállal, mert elképesztően dagad. Kis kanálnyit használ, mint a puding, olyan lesz tőle a turmix, vagy a műzli, és hozzáadjuk az ételhez, tehát almarost, zabrost, cukorréparost, és van még egy a lenmagrost. Tehát a lenmagnak a rostja egy elképesztő nyálkanyag, ugye védi a nyálkahártyákat. Valaki otthon szeretne mondjuk egy 15-20 ezer forintos rost kapszulát pótolni házilag, vagy egy nem tudom hány ezer forintos kapszulát, akkor otthon tud darálni. Pár száz forintért lehet ezeket beszerezni máskülönben, bioboltokban, tehát zabrostot, almarostot, vagy nyers almát turmixolunk hozzá nyilván. Kérem szépen lenmag, darált lenmagot teszünk hozzá, és hát cukorréparost, ha van éppen, ha nincs, valamilyen módon, de hát nyilván ez nem édes anyag. És így egy rostkeveréket nyerünk, ami egy nagyon intenzív bélvédő hatású. Tehát azt mondom, hogy inkább ilyenekkel pótoljuk a keményítőt, nem guarmaglisztán, mint mások, sem pedig nem csökkentjük a gabonát, és nem növeljük a húst. Ez megint egy zsákutca. Ugye nem merek ezekről már beszélni, mert annyit beszéltem már ezekről a hústermékekről, de megkockáztatnám, a paleolit étrend elkésett. Ha jó lenne, tehát hogyha jó lenne a paleolit, akkor is azt mondanám, kedves hallgatók, hogy elkésett. Már nagyon betegek az állatok. Nem mondhatok mást. Olyannyira betegek, hogy a szakma, és ezt le is írtam a Beteg táplálkozás című könyvemben, hát az állatorvosi szemlék leírják, gigantikus küzdelem folyik az állatok betegségének akadályozásáért. Tehát most már nem azért folyik a munka, hogy egészségüket javítsák, azt nem lehet. Hanem olyannyira terjednek a kórképek az állatoknál, hogy ezt fékezik, már csak fékező munka van. Csak fékező munka van. És ez gigantikus küzdelem, nehéz küzdelem, gyógyszer-gyógyszerre váltanak folyamatosan. Rotációs rendszerben. Én most nem világítok bele ebbe, mert mondom, leírtam 600 oldalban magam is, de mi nem látunk bele abba, mi folyik az állattartásban. Nagyon komoly orvosi munka van az állattartásban, állatgyógyszerek adása. Amik végül megjelenhetnek a húsiparban, de nem célja az iparnak, hogy mi erről tudjunk. A lényeg, hogy mi ezt lássuk. Nekünk nem szabtak más szerepet, csak ennyit. Nekünk ennyit kell látnunk az egészből. Hogy nemespenésszel beoltották, ugye a nemespenészek teljes savadíjat, ezért termelnek, kellemes illatot adnak az amúgy érdekes húsnak. És ezeket a magas víztartalmú, elképesztően üres és haszontalan termékeket hozzák forgalomba, és leakciózzák, és mivel az emberek úgy ítélik meg, hogy ez hús, ezért a hús árához mérve olcsók. De én a víz árához mérném. Ugye zselatin, tehát kollagén, zselatin aszpik, kocsonya, mindegy, hogy hívjuk, vízzel van megkötve, és némi úgynevezett csont hulladékban nyert egyéb anyag, és némi húsmassza van hozzátéve, fűszerek, esetleg piros paprika, esetleg sajt, vagy kukorica, vagy petrezselyemzöld, és így készülnek ezek a termékek, extra profittal dolgoznak, bármennyire is a húsipar azt mondja, hogy veszteséges vállalkozás. Nyilván nem fogják elmondani, hogy nyereséges, de ezek vannak. Summa summarum, minden olyan irányzat, amely ezeket preferálja, ma már elkésett, nem aktuális, és azt gondolom nem igazán korszerű elvrendszer. A lenmag, a tej elhagyása, a dió adása előnyös, de én most igyekeztem úgy fogalmazni önöknek, hogy ne a reform táplálkozáshoz foglalkozó embernek a hangján szóljak, mert nyilván elfogult vagyok az irányba, amit oktatok. Hanem igyekeztem, talán sikerült, talán nem, képviselni azt is, hogy mi a jó benne. De ez a jó, ez nem elég jó. És ennél van jobb is. általánosan a paleolit szénhidrát, illetve egyszerű cukorszegény, nincs benne cukorsok, gluténszegény vagy gluténmentes étrend, hüvelyeseket ellenző, egyértelműen állati termék alapú irányzat, telített állati zsírban gazdag étrend, gyümölcsöket, asztalványokat, olajos magvakat és zöldségféléket tartalmazó diétás ajánlássor, növényi olajat alig ajánló, ugye inkább dióféléket, tejtermékmentes, kivéve az érlelt kemény sajtokat, tojást kismértékben megengedő étrendi irányzat. Úgymond elemzés vagy definíció jelleggel, ezt tudom tehát mondani. Azért mondtam, hogy zseniális, mert hús zsíralapú, magyaros, tartalmaz védő, protektív anyagokat, a modern fogyókúrás ajánlásokat kombinálja, Atkins diéta testkontroll elképesztő ügyesen csinálja, Atkins diéta áthallások vannak, testkontroll áthallások vannak, és mindenbe belevette a legújabb szakmai eredményeket. Ha valaki felmegy ezekre a honlapokra, olvasni fog ilyenek, hogy lektinek. A lektineket a legújabb irodalmak oktatják, nem nagyon szoktak erről beszélni. És belevették. Tehát azt mondhatom, hogy itt van egy kis újdonság is, sokat beszél az antinutritívokról, hüvelyesekről. Azt ugye nem teszi hozzá, hogy ha áztatom és főzöm, akkor ezek mind elbomlanak. De ez így van, ugye, hogyha a lencsét, a csicseriborsót én beáztatom néhány órára, majd megfőzöm, nem marad benne antinutritív. Valahogy ezek kimaradtak, pedig egyetemen ebből vizsgázni kell, hát nincs mese. Az antinutritívok tulajdonsága eltávolítása az élelmiszerekből. Köteles tananyag. Tehát ezek fontosak, és ebből rengeteg szakirodalom van. De mégis működik, tessenek vele vigyázni, mert szénhidrát megvonásos, tehát működik, cukor megvonásos, keményítő csökkentéses diéta, gluténterhelést is csökkenti, a puffasztó hüvelyeseket kiiktatja, növeli a bioaktívokat, gyümölcs, zöldség, ami eleve jó, megvonja a tejet, és adja lent magot. Ezért maga a diétás ajánlás egyébként nem rossz. De például számomra, vagy az általunk képviselt elvek tükrében számunkra nem felvállalható, és számos ellentmondása van. Sajtkérdés, a gyulladás csökkentésre hivatkozik, de állati fehérjéket ad. Nem tudom, hogy Károly beszélte az előző adáson a gyulladások és az állati fehérjék kapcsolatáról. A Kína tanulmány kapcsán az állati fehérjék a legerősebb gyulladáskeltők. Legerősebb gyulladáskeltők. A cukor is. Bár az nem állati fehérje, a cukor és az állati fehérjék. A szója fehérje nem gyulladáskeltő, soha nem is fog. Esetleg az másokból nehezebben emészhető, de nem gyulladáskeltő. Érlelt sajtokat ajánlja. A bélrendszeri státusz bélflóra tönkre mehet a sok húsadására. Elszapanosodás lejátszódhat. Nem foglalkozik a beteg állatokkal, nem foglalkozik azzal, hogy a gabonákat nem kéne kidobni, mert aki a búzát nem javasolja, az hát szerintem ott az amarant. Hoztam magammal mandula lisztet amaranttal keverve. Mert egy elképesztő termék. Ha valaki összekever egy kis mézzel és egy kis vízzel vagy növényi tejporral, marcipán tud belőle gyúrni, egészséges édes marcipán, és az amaranttal, mandulaliszttel, mézzel összegyúrt marcipán gyerekek megkedvelik, és olyan mértékben tartalmazza vasat, magnéziumot, kálciumot, ez elképesztő. Az amarantot tehát használjuk. Csak elég drága. Amarant, köles, hajdina, zab, sőt, árpa. Ezek bibliai ételek, ugye árpa, kenyér. Elképesztő értékes. De azt hiszem, a paleolita fürdővízzel együtt a gyermeket is kiöntötte, mert a búza kapcsán mindent kidob. Csak a zabot hagyja meg enyhén. Elítéli a teljes örlésű gabonákat, szelektíven kezeli a szakmai eredményeket, és nem utolsó sorban, ezzel zárom, nem üzen kiutat az embernek. Hadd mondjam el önöknek, hogy aki azt mondja, hogy az étkezés számomra csak egy aktus, és nem több, ez egy evolúcionista szemlélet, azt kell mondja. Nem tudok mást mondani. Az evolúciónak foglalkozott valaki már vele? Nyilván biztos ismerik. Szabó Attila kollégám és mások is, Vég József is foglalkozott vele. Az evolúciónak nincs megoldása az emberi életre. Az evolúciónak nincs megoldása. És én remélem, hogy az üzenet átment ilyen szempontból, hogy a paleolitnak sincs megoldása erkölcsileg. Szerintem a helyes táplálkozás irányzat lényege, hogy tekints tovább az étrenden, mert ennél több az életel. Azt mondta Jézus Krisztus, ugye, hogy az élet több, mint az evés. És én személy szerint abban hiszek, hogy egy étrendi irányzat mindig többről kell szóljon. többről kell szóljon, mint az étkezés. Az étrendi irányzat azt mondja, azért étkezz jól, mert van célja az életednek, van értéke az életednek, neked egészségesnek kell maradnod, hogy téged lehessen beiktatni, és a te képességeidet fel tud használni az emberiség javára. Azt hiszem, ez az a, én úgy nevezem, biblikus táplálkozási modell, hogy azért eszem, hogy a kapott és szerzett készségeket jobban fel tudjam használni, tehát van jövő képe az étrendben. Azt hiszem, ezek azok, amik miatt mi ezt szívesen csináljuk, és ha nem haragszanak, elmondom, a megfelelő étrendi irányelvek szinte mindig erkölcsiséget is sugalnak. És tudják, hogy a paleolit mit sugal? Hogy egyél sok húst. És ilyen ilyet olvasok az Ószövetségben, ha iszik, ha nem. Egyél sok húst, nem tudok erre kitérni. De az Ószövetség az a húsevés sokszor az erőszakkal, sokszor a zsákmányszerzéssel azonosítja. És megfigyelhető a húsevő, nagyon erősen húsevő népek, megfigyelhető volt az agresszivitás növekedése. Babilóniától, Rómán át, mindvégig. Az egyszerűbb népek pedig megfigyelték, hogy milyenek az egyszerűbb nyugodt népek. Főszabályként nem annyira húsevők. Úgynevezett szemi-vegetáriánusok, kvázi-vegetáriánusok, vagy vegánok. Egyszerűbb népek. Nyilván ezzel csak egy picit szerettem volna üzenni, hogy ez a háttere még annak, ami miatt én a paleolitot nem tudtam elfogadni, de ez természetesen mindenkinek a saját lelkiismerete, hogy miben hisz, de én nem tudtam megkerülni azt sem, hogy nekem fontos az esztétikum, nekem fontos a szépség, az igényesség, harmónia, és az, hogy ne erőszakra alapuljon egy irányzat. Tudják, hogyha mindenki paleolitos lenne, akkor mennyi állatot kéne vágni? Nem lenne, nincs annyi állat a földön. Tehát nem reális, nem oldható meg, hát akkor ömlene a vér ezerszeresen ezen a bolygón, hogyha mindenki paleolitott, tehát nem igazán életszerű, és nem reális. Köszönöm szépen a figyelmüket. Láttam, hogy egy kicsit túlnyúltam, de igyekeztem azért összefoglalni. Nagyon nagy volt a téma, és igyekeztem az aspektusokat összeválogatni, tehát ez a perspektívája a paleolitnak. Szabad velem vitatkozni, szabad velem beszélni. Tiszteletben tartom mindenkinek a nézetét a hús kérdésről, a paleolit étrenddel kapcsolatban is. Én magam nem szoktam vitatkozni nyilván. Talán tudják, hogy nem sokára egy Székesfehérváron indul egy paleolit központ, ahol még intenzív kampány keretében fogják vélehetően az ilyen típusú gondolkodást hinteni és terjeszteni. Ha valakinek van kedve egy humánus és etikus gondolkodást megismerni, szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Boldogság útja című sorozatot. Még a címe is, ahogy itt elolvastam, szívet melengetők, a Boldog élet feltétele október 2-án. Ennek a helyszíne egyébként Erzsébet út 7, ahol a főzőkörök zajlottak. Amikor a szomorúság jutalma boldogság, a változásban rejlő boldogság, a nagy lelkűek boldogsága, a békéltetés boldogsága, a boldogság, amit nem lehet elvenni, azt hiszem hasznos ezekről beszélni. Jobb, mint mamutot emlegetni meg egyebeket, azt hiszem, és bízom benne, hogy a kedves hallgatókat is, hogyha ez megfogja, ez érdekli, el fognak jönni más előadásunkra is. Az egészséges életmód sorozat pedig ezen a kis pirosas élénk színű meghívón található. Előző egészségnapunk programja pedig egy MP3 lemezen megvásárolható. Kint elhelyeztem egy asztalt, amin az elmúlt 1,5-2 év termékfejlesztéseit helyeztem el. Ezek szakmai, úgy nevezük funkcionális élelmiszerek, mert fejlesztőként is igyekszem tevékenykedni. Egy egyetemmel, a Budapesti Corvinus Egyetemmel és egy kis üzemmel karöltve igyekszünk hazai szakmai munkát végezni, amennyire csak lehet hazai nyersanyagból. Tehát találnak ott vasban, C-vitaminban gazdag fekete ribiszke rostos lisztet, amiben a ribiszke magja is benne van. ami a bőrnek egy elképesztő fontos anyag. Ugye a fekete ribiszke magból nyerik ki a bőrtápláló krémek egyik alapanyagát. Tehát a fekete ribiszke teljes törköly lisztjét tartalmazza, hoztam mandulalisztet, hoztam cukorréparostot. Nem reklámozom ezeket, a lényeg, hogy ezeket megtalálják, ez hasonló funkcionális liszteket, és kis mennyiségben otthon használjuk, alkalmazzuk, tapasztaltam jó hatásait, azért merem javasolni, és ár-érték arányban azt gondolom, hogy elfogadhatók, elérhetők a magyar piacon. Szeretném megkérdezni, hogy annak ellenére, hogy az idő elhaladt, és gondolom, hogy talán fáradtak már ilyenkor, és vasárnap délután van, szánhatunk-e néhány percet a kérdésekre? Szeretem a hozzászólásokat is, nem csak kérdéseket, akinek van véleménye és gondolata. Tessék parancsolni.
Igen. Ugye most már az ismert, hogy azt hiszem, hogy most már közülök kezdett menni az, hogy a húsok nem jók, és miért nem jók a húsok, és nagyüzemi állattartás az hogyan zajlik, legalábbis csak egy kicsit oda
tudja.
És én a növényekkel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy arról nincsen valami, mert azért az is gyanús, hogy a nagyüzemi legyártó, mert ugye mi egyszerű emberek nem jutunk hozzá, legalábbis nehezebben a biokészítményekhez, ott is vannak fenntartások, hogy igazából mi a biokészítmények.
Így van.
Hogy ugyanígy felmerül a gyanú, hogy a növényeknél, a növénytermesztésben, ugye ott vannak a vírusos növények, ott vannak a vegyszerek, ott van a műtárgya, és ott van a vérésgyorsító, és a lepermetedik, és utána készíti, hogy ezeket hogyan lehet valahogy kiküszöbölni.
Nem tudjuk kiküszöbölni.
És akkor nem tudjuk, hogy mit teszünk gyakorlatilag.
Igen, helyesebben. A kettő között van különbség, a vegyszeres, bocsánat, a szennyezett, vagy állatgyógyszerekkel terhelt állati szervezet, tehát a hús elfogyasztása, és a növényvédőszer maradványjal terhelt növény elfogyasztása között egy nagyságrendű különbség van. Mivel az állatgyógyszerek számunkra, tehát ránk nézve veszélyesebbek, ráadásul a húsban nincsenek rostok. A növényi rostok legtöbbször a peszticideket megfogják. Érdekes dolog. Olyan vegetáriánus, aki rákot kapott volna a peszticidektől, ritkán hallunk. Nyilván nem tudjuk, hogy ki miért kap mondjuk a rákbetegséget, de ez ritkaság. A növények legtöbbször vízhajtók. Ami azt jelenti, hogy az elfogyasztások után a bennük található vegyszer szinte még aznap távozik is belőlünk. A húsok viszont víz visszatartók, tehát ugye ezek a sós, húsos ételek, ezek a sejtekben bent tartják a vegyszereket. De ha valaki netán vegyszeres zöldséget, gyümölcsöt fogyaszt, megkockáztatnám. Ha rostosan étkezik, akkor egy részét megfogja a bél. Ha rostok mellett még ugye egészségesen és sokat fogyaszt a zöldségfélékből, a vízhajtó hatás révén nem, hogy azt választja ki a szervezet, amit elfogyasztottam, hanem úgynevezett vastagbél beválasztás történik, tehát a vastagbél még pluszban az egyébként korábbi napokban elfogyasztott nehézfémeket beválasztja a bélbe egy intenzív rostos zöldség alapú étrend hatására. Ezzel azonban nem teszem feleslegessé az irány meghatározását a bio gazdálkodás irányába, de ez Magyarországon még irreális. Tehát mi is igyekszünk, ugye akár a bio csicsóka sűrítmény, tehát szeretnénk mi is bio gazdálkodásban részt venni és azt támogatni. De borzasztó nehéz, tehát ár ellenevezünk a... És sajnos sokan azt hiszik, hogy a biotermék az nem is bio, tehát van egy ilyen hír is, hogy az biztos, hogy csalás, vagy valószínű, mert le van fizetve a hatóság. Szóval nem, a bio az tényleg bio, amennyiben tartalmazza a termék a logót, tehát az Európai Uniós logót, az bioterméknek minősül, és saját életemből tudom, hogy ez mit jelent. Tehát aki bio minősítést kap, azt ellenőrzik, ott számla, tehát fillérre, a blokk, a számlák, a bejövő készlet, ott nem lehet, legalábbis nem lehet csalni, hiszen a mennyiséget ellenőrzik minden évben egyszer, és nagyon komolyan. Úgyhogy azt hiszem, Magyarországon ez az ellenőrzési rendszer jó, csak a szemlélet még valahogy nem alakult ki a nyugati szemléletre. Nem alakult el. Köszönöm én is. Látok kezeket, sajnos nem tudom, milyen sorrendben tették fel a kezeket, ha nem baj, akkor a hölgyeket először, de mindenki fog szót kapni, jó? Tessék, parancsoljon.
Szeretném tudni, hogy mit lehet gondolni arról a napra forgó olajról, amit táblába lepermeteznek. Leírés.
Így van, azt, hogy nem jó, nem igazán jó. Ezért magam sem nagyon fogyasztok napraforgó olajat. Hiszen a növényolajipar is eltorzult, és a lepermetezett gyors élelésű napraforgó táblákon vegyszer maradvány marad, és az nyilván benne a napraforgó olajban. A hidegen sajtoldban is benne maradhat. Nyilván nem szeretném rontani senkinek sem az olaj terjesztő irányát vagy ágazatát, de azt kell mondjam, hogy igazándiból a napraforgó, mint élelmiszer már, hogy fogalmazzam meg, nem igazán aktuális, kiszolgálta magát. Ahogy a búzáról is beszéltem, a búza kiszolgálta magát ezen a bolygón, a napraforgó is. Az ember a kezébe vette ezt a két növényt, nemesíti, vegyszerezi, úgyhogy mi általában olyan étrendre térünk át, amihez az ember nem nagyon nyúlt hozzá. Amikor az emberiség, vagy az ember, a kutatás hozzá nyúl egy nyersanyaghoz, akkor az elromlik. Úgy nevezik, hogy genetikai erózió. Tehát tönkre megy. Nem maga a növény, hanem a beltartalmi értéke csökken, allergénné válik, stb. Ezért minden olyan élelmiszert fogyasztunk, amit még az ember nem nagyon nemesített. Ezért mondtam a zabot, ezért mondtam az amarantot, ezért mondtam a kölest, hiszen a szakma ezekkel most, jelenleg, és nem inkább az ipar, nem foglalkozik. Az ipart nem érdekli a köles, az ipart nem érdekli az árpa. Nem foglalkozik, nem törődik vele. Az ipart jelenleg a búza érdekli. Az új búza fajták nemesítése is. Őszintén szólva, ezért nem igazán fogyasztjuk, hanem váltunk azokra az élelmiszerekre, amelyekhez az ipar nem nyúlt hozzá. És vele a húshoz. Hát a Holstein fríz vérségű szarvasmarhákat már olyan mértékben módosították genetikailag, hogy még a tőgyének az alakját is, szerkezetét is befolyásolják genetikailag, hogy a tőgy, hogy a fejőgép ráilleszkedjen. Tehát egyszerűen félelmetes, ugye, mert tőgyulladása lesz a tehénnek. Félelmetes. Tehát én azt mondom még egyszer, alternatív, kevésbé emberi kizáltal kevésbé befolyásolt termékeket fogyasztunk igazából, amelyek inkább természetes formák is. És én azt tapasztalom, hogy ez működik és megy. Köszönöm, Jézus. Tessék parancsolni.
Mi lehet igaz a paleo alaptérdésével kapcsolatban, mi szerintek a kémulós fejlődésünk, valamint a gabona, ugye ezzel összességében, tudomások szerint lényegében alkalmaznak, illetve több a 2000 éve, és ez alatt nem tudtuk hozzászokni. Ez a fő probléma a paleo állítása szerint.
Igen.
Valóban így létezik-e, hogy 2000 évben elég.
Szerintem. Köszönöm. Nagyon jó a kérdés. Szerintem az emberi szervezet tud adaptálódni, tud alkalmazkodni. Hozzáteszem, részben igaznak tartom azt a tézist, hogy az emberi szervezet az intenzív glutén fehérjéhez nem tudott alkalmazkodni. Ez tehát a búza. Van a zabban, van az árpában, és van a rozsban is, ezt elfogadom. De egészen más szerkezetű, és könnyebben emészthető. A klasszikus búza amúgy egyre jobban nemesített, és túl nemesített glutén szerkezete, ez okozza a bajt. De hogy a keményítőt mi nem tudjuk bontani, hát erre nagyon sok enzimes kutatást tudnék felsorolni, hogy a keményítőt, még egyszer mondom, tehát a megfőzött keményítőt, ugye a főzés során a keményítő vizet vesz föl. Miért veszi fel a vizet? Mert a keményítő hő hatására hasad, és a szabaddá váló részek vizet vesznek föl. Ezért, ahogy főzzük a tejbegrészt, ugye, azáltal folyamatosan sűrűsödik, és összekapja meg az apkása is. Folyamatosan vizet vesz fel, ezáltal egyre könnyebben emészthető. A vizes keményítős láncok az enzimek számára, amilázok számára nagyon könnyen hozzáférhetők, bonthatók. Nyilván, hogyha gyümölcsel fogyasztjuk, enzimekkel, stb. Még jobban. De visszatérek, ezért a kérdés kétélű. A gabona és a burgonya keményítőjét nem emésztjük rosszul szerintem, a gluténhez viszont nehezen tudunk hozzászokni, és egyre több az érzékenység. Ezért az, hogy a paleolit kiöntötte a fürdővízzel együtt a gyereket is, hogy a keményítőt is elveti, mert hogy az gyulladás okozó, ezt én nem vallom. Tekintettel arra, hogy bár cukoregységből áll a keményítő, glükózból áll, de soha nem úgy működik a keményítőbontás, mint amikor cukrot fogyasztok. Mert az lassan bomlik, és lassan kerül a keringésbe, viszonylag. Ha krumplit teszik valaki, gyorsan, azért a cukorszintje gyorsan fog emelkedni, ezért a krumplievést is mindig rostokkal együtt ajánljuk. Tehát mindig zöldséggel, tehát rostos ételekkel együtt, tehát a krumpli és a rizs is viszonylag azért gyorsan jut a keringésbe, nyilván cukorbetegek ezt jól tudják, Ezért ezekhez is fogyasztunk rostokat, zabrostot, daráltlen magot, egyebeket. Ez a véleményem erről a kérdésről, és ezért én magam is részben osztom, részben cáfolom a paleolitot. Tessenek parancsolni. Igen?
Szeretném megkérdezni, hogy a csicsókakrémet kisgyerekek adhatjuk-e, másodéves kisgyerekek?
Igen. Pasztőrözött a termék, muszáj volt a penészedés miatt, ezért pasztőrözött formában már nem penészedik, és 6 hónapos kortól prebiotikus készítmény helyett, mivel 50%-a inulin. Tehát elképesztő krémről van szó, egy funkcionális krém. Az inulin nagyon gyorsan szaporítja a laktó és bifidobaktérium kolóniákat a vékony bél középső-végső szakaszától a vastagbélben. Ezáltal egy nagyon intenzív, védő, protektív hatást fejt ki. Vastagbél-végbélrák ellen az inulin adása kulcsfontosságú. Megtetszenek figyelni, már egyre több készítménybe adnak inulint, Protexin, Normaflor, stb. Mert rájöttek, hogy az inulin kis mennyiségű adásával a hatás fokozható. A probiotikum hatás nyilván. Ezért én megmondom őszintén, nem annyira a tápanyag kiegészítőkben hiszek, ezért is végzek személyes fejlesztéseket, hanem a sűrített, koncentrált, természetes formákban. Tehát ezért mondtam a ribiszkelisztet, ezért mondtam az almarostot, ezért mondtam azt, hogy darált mandula amaranttal és tökmagliszt, tehát a tökmaglisztnél magasabb foszfortartalmú étel alig van. Aki szeretne idegsejteket szaporítani, az lecitint vásároljon és tökmagot egyen. Ugye a lecitin foszfolipid építő, ugye a memória, stb. A tökmag foszfolipid építő, mellesleg férfiaknak meg más szempontból is jó. Tehát én ilyen típusú étrendet javasolok, szemben ugye a kapszulás, tablettás formáknál nyilván előfordulhat, hogy kell ilyen, vagy lehet, vagy ajánlható. Visszatérve, tehát 6 hónapos kortól adható, arra kell vigyázni, hogy az inulin, a csicsóka is, hidrogén és széndioxid gáz mellett bomlik. Erre viszont vigyázni kell. Ugye, tehát ez a bélben gázok képződését eredményezi, amit sajnos a csicsóka fogyasztásakor is lehet észlelni, de a durva csicsóka rostokat mi eltávolítjuk, és a finom rostokat hagyjuk meg, így egy kicsit kisebb a puffasztó hatás, de ugyanakkor az inulin meg emelkedett benne, tehát a széndioxid hidrogén képződik, ezért fél mokkás kanálnyit, tehát ez alig látszik szinte a kanálon, megmondom őszintén, de higgyék el, hogy ez a néhány milligram inulin, ez egy kisded, egy kisgyermek szervezetében mérhető, úgy nevezzük, hogy anyatej modellező hatás. Tehát a csicsóka sűrítmény anyatej modellező hatás, mert az anyatejben is vannak ugye prebiotikumok, az inulin is az, és ilyen módon még időnként azt is szoktam javasolni, hogy ha 6 hónap után még van anyatej, akkor abból lehet, ahhoz lehet még mellesleg adni inulin tartalmú valamit, teját, vagy ilyesmit, és akkor egészen komoly prebiotikus, probiotikus hatást lehet modellezni. Mivel a felnőtt magyar ember szervezetében néhány százalék csak a hasznos flóra, ezeket szaporítjuk ilyen termékekkel. Nagyon szívesen. Igen? Hetente 3-szor ajánljuk a kókuszolaj használatát. Telített, de közepes szélláncú zsírsavról van szó. Telített, ami azt jelenti, hogy kvázi állati zsírként tudna működni, de mégsem így működik, mert nincs benne koleszterin, és mivel közepes szélláncú, ezért nem igényel epeműködést. Tudják, hogy akkor van baj a zsírral, amikor olyan szélláncai vannak, ami epeműködésre indítja a szervezetet, és az epe az mit hordoz? Koleszterin. Az epe kiválasztódik, koleszterin visszaszív, és a keringési rendszert károsítja. Ez egy sertés zsírliba zsír. A kókuszolaj közepes szélláncú, ennek hatására nem termelődik igazán sok epe. Ezért epekövesség, gyomorbetegség, rossz bélműködés esetén a szakma, magyar tápanyag táblázatba le van írva, kókusz, pálma, olaj adását javasolja. Mert nagyon óvatosan, úgy nevezik kíméletes zsiradék, így dolgozik. Ez azt jelenti, hogy nem termelünk hozzá sok epét, mint egy sertészsírhoz, libazsírhoz, vagy vajhoz, vagy még a margarinhoz is időnként. Kevés az epekiválasztás, nincs koleszterin. Visszaszívás a bélben, és nincs keringési probléma. Ezért a mediterrán világban használják, és nem is okoz igazán bajt. Mégis azt mondom, Magyarországon nem minden nap, hanem aki vásárol, aki használ ilyet, hetente 2-3-szor bírja a sütést, főzést, viszonylag stabil. Én azt gondolom, hogy jó alternatívája a margarin nak és a vajnak, trans zsírokat nem hordoz, nincs műli keményítés, kókuszsírban, helyesebben nyilván meg kell nézni melyik, de amelyik 24 fokon olvad, az ott nincs keményítés, amelyik mondjuk már magasabb fokon olvadott van, nyilván keményítés nélküli kókuszolajokat ajánlunk. Ezért tudom javasolni mértéktartóan, nagyon kíméletesen védi a szervezetet, és időnként használjuk. Krémek, pástélytomok készítésére is küzdünk azzal, hogy pástélytomaink az olajtól nagyon lágyak. Egy kis kókuszolaj adásával a pástélytomok állaga keményíthető, nagyon, nagyon barátságossá válik, ezáltal elfogadják férfiak is, elfogadják gyerekek is, és így egy úgymond kence jellegű pástéltomból egy igazán zsír jellegű krémet tudunk csinálni, koleszterin bevitel nélkül. Tessék, parancsom!
Szeretném volna megkérdezni, hogy a recipentet említeni, a szójából.
Igen.
Most egy probléma, hogy a szójából esetleg nem végül fermentált, vagy biztos, hogy ebben a recipentben olyan szójából van, amit fermentált.
Ez jó kérdés. Szerintem itt a fermentálás az nem játszik szerepet, mert az nem csökkenti vagy növeli a lecitin használhatóságát. Az legfeljebb a szója fehérjékben játszik szerepet. A szójából, szójababból kivont lecitin, zsírszerű anyag, foszfolipid, ami függetlenül a szója állapotától mindig ugyanolyan jól hat. És nem is hordozza a szója egyéb anyagait, az szintiszta szója lecitin. Tehát az csak azt tartalmazza. Nincs benne szója fehérje, nincs benne semmilyen génmanipulált anyag. A szintiszta szója lecitin, ami egy rendkívüli anyag. Tehát én ajánlom a fogyasztását, mert megkockáztatom, hogy az agyi idegrendszeri állapotot a lecitin adása nagyon komolyan, változó kortól kezdve hölgyeknél különös tekintettel granulátum formája van, likvid formája van, sokat jelent. Tehát a ginkgo biloba használata, a B-komplexek használata, a lecitin használata, a magnézium használata, mind-mind agyidegi serkentő. Ugye a tökmagot mondtam, foszfortartalmak, a csicseri borsó, ezeket ajánlom. Mindenképpen. Nagyon szívesen. Igen, tessék.
Halak.
Nem könnyű kérdés, mert legszívesebben a magyar folyami halakat tartanám jobbnak, mint a nagyon távoli vidékről származó és nem igazán leinformálható öbölből származó tengeri halakat. A magyar folyami halak viszont eléggé olyan iszap szagúak. Tehát elég... Igen. És ezért nem mindig gusztusosak. Azt tudom mondani, hogy a halakkal kapcsolatban a vízszennyezés kérdése merül fel. Nyilván nem tudjuk, hogy melyik hal mit hordoz, nehézfémeket akkumulálnak, ezért a probléma adott, szivacsként veszik föl a vízből az összes szennyezőt. És mivel Magyarországon még nem igazán megoldott a vizek tisztasága, sőt, egyre kevésbé, ezért problémásak a halak. De olyat én nem hallottam, hogy valaki hal fogyasztásától megbetegedett volna. Ez is tény. Egyre kell vigyázni a halfogyasztásnál, hogy hisztamin felszabadító allergizál. Ezt fokozza a vegyszer nehézfém szennyezettség, a hal eléggé allergizáló étel. Van, aki már a gőzétől is, a halászlé gőzétől is már fulladni kezd, köhögni kezd. Tehát a halaknak is lassan elúszik az ideje, mert már nem. Az elszennyeződő környezetben a halak már egyre kevésbé alkalmasak humán célú fogyasztásra. Kivéve esetleg egy olyan helyen, ahol nem szennyezik a vizet, tiszta források vannak, vagy olyan tenyésztési helyeken, ahol nincs igazán vegyszerszennyezettség, mesterséges tavakban, azt kell mondjam, de nem ismerek olyan helyet, ami szintiszta lenne. Tehát én már ezzel is elég óvatosan várok ezzel a kérdéssel, kritikusan. Nekem már nem hoztak ezek sem megoldást, és megmondom őszintén, én személy szerint a halnak a szagát már nem tudom elfogadni. Szóval egyszerűen nem fogadom be, de nyilván egy egyéni tűrőképesség kérdése.
Én csak azt szeretném mondani, hogy egy mesterszakács mondta múltkor, hogy ő úgy használja fel a csak élő halat,
igen,
hogy legalább egy napig pusztatja valami ledet, mert hogy az állítólag segít egy kicsit a hal ilyen jellegű.
Így van. Megpusztulásával. Köszönöm, igen, meg kiengedi. Hasonlóan, ha már itt felmerült kérdésként a vegyszerszennyezettség a növények esetében, a növényeket a hűtőszekrényből kiveszem több órával, adott esetben fél nappal előbb, mint hogy felhasználnám. És a növény, ahogy a hűtőben lefolytjuk a vegyszert, nem tudja kidélegezni. És ha netán vegyszer maradvány van a termékben, akkor a hűtőszekrényből, a hidegből kivett, és a konyha kredencre ráhelyezett káposzta, paradicsom, paprika, a meleg hatására intenzív légzésbe kezd. Az intenzív légzés hatására a vegyszereket nagyon intenzíven bontja, és ezáltal így szoktunk élni ezzel, hogy a hidegből melegbe kitett növény gyors lélegzése miatt gyakorlatilag elbontja a vegyszerek döntő részét is. Kidélegzi. Ezért lesz olyan furcsa szak a konyhában is, mert esetleg időnként.
Tessék, vagy. Tehát akkor zsíratékként használjuk az olívaolajat?
Igen. Tehát használjuk a hidegen sajtolt olívát, olívaolajat. Hidegen sajtolt lenmagolajat használunk még. Mit használunk még? A napraforgót azt nem... Repcét használhatjuk, magas omega 3 tartalma van jel, rendben. Csíraolajakat, nyilván kukoricát, csíraolaj, stb. Tehát minden ilyesmit használunk. A napraforgóra mondtam azt, amit igazán mondtam. Nyilván azt, hogy a lenmagot hogy vegyszerezik, erről sincs sok hírünk, de mégis azt mondjuk, a napraforgó itt a kritikus tényező. És a kókuszolajat használjuk nyilván a szilárd zsírok közül. Vajat, margarint nem használunk, margarint főleg már nem preferáljuk. Nagyon szíves.
Sütésekhez sem ajánlatos a margarint.
Na most, aki nyílt lángon, tehát süt, ilyen esetben használhat egyedül a floriol, a Vénusz. De nyilván ezt nem ajánljuk. Egyébként a kókuszolajban is lehet sütni, nagyon stabilan. Csak az egy drágább árfekvésű termék ehhez, viszont sokszor felhasználható. Nem igen, lényegében. Úgyhogy ebben. Tessék?
És a kókuszzsír is.
Kókuszolaj, meg kókuszzsír, most szinonímaként használom. A kókuszt igazából olajnak tartjuk. De nyilván kókuszzsírnak is lehet mondani, mert olajként dolgozik azért tehát amikor megolvad, ugye, akkor olajként dolgozik, és benne lehet óvatosan mértékkel esetleg sütni. Illetve a sütőbe ezzel a kókuszzsírral olajozzuk ki a tepsit. Hogyha valaki tepsis burgonyát, ilyesmit csinál, ezt lehet használni, nagyon stabil, nem forog el a kókuszolajnak a lánca, mint egy napraforgói, nem képez transzsírokat, nem képez rákkeltő gyököket, bivaly erős, tehát a kókuszolajnak a láncai stabilak, nem mozdulnak. Ezért sütéskor stabilan lehet benne sütni. Csak ezt azért nem reklámozom, nyilván, mert nem célunk, hogy a sütést reklámozzuk, az olajban sütést, de aki esetleg szeretne egy ilyet csinálni, vendégei jönnek, stb., ott a kókuszolaj egyébként sokkal finomabb, legalábbis én úgy gondolom, finomabb lesz, lágyabb lesz, az ezzel készült sütemények is omlósak, tehát egy élvezeti értéket is ad a kókuszolaj a terméknek. És egy tartást, egy mechanikai tartást is. A mangalica zsír állati zsírok közé tartozik, koleszterin van benne, ezt a mangalica tenyésztők vezetője is aláírta, mivel nem lennak pogácsán etetik a mai mangalicákat, mint a laboratóriumi mangalicát, amivel a szertifikátot készítették. Tehát azért normál tápot kapnak, vagy egy picit emelt tápot kapnak, de koleszterin van. A mangalica zsírjában több a telítetlen zsírsav, ezt állítjuk, de nem hozott megoldást koleszterin tartalma miatt, úgyhogy mi nem tértünk vissza nyilván, hanem maradtunk a növényi olajok mellett. Tehát a mangalica, ugye Hungarikum alapvetően politikai, gazdaságpolitikai, hogy is nevezik ezt, országimás, ugye? Országimás építő volt, ez egy teljesen nyílt titok, a mangalicának nem volt célja az egészségvédelem, hanem az országimás, az Európai Uniós nyitáskor, ha megfigyeljük, akkor volt ez nagy szám, és azóta elült ez a kérdés, tehát nyilván egy ilyen picit politikai felhangja volt, hogy a Magyarországon ezt a részt egy picit kommunikáljuk a külföld felé, hogy nálunk még ilyen is volt, és van Hortobágy, stb. Megtiszteltek a türelmükkel és a figyelmükkel,